Elsőként dr. Győri József szól személyes tapasztalatairól.
Én nagyon régen végeztem az egyetemen, ez 1985-ben volt. Elkezdtem dolgozni a Heimpel kórházban, és akkor lettünk a feleségemmel tagjai egy nagyon-nagyon aktív evangelizációs csoportnak. Egy zenekar és énekkar volt az. Mi kezdtük akkor, azt manapság úgy hívják, hogy Continental Singers. Annak idején ezt nem lehetett úgy hívni, ezt úgy hívták, hogy Jubilate, és jártuk az országot koncertekkel. És az volt a cél nyilvánvalóan, hogy evangelizáljunk. Akkor az óriási dolog volt, hogy minőségi könnyű zenét adtunk. Egy hirdető evangelizáció volt egyrészt, koncert közben. Utána pedig, ez a szemtől szembe, tehát az volt a célunk, hogy oda mentünk utána a közönséghez, és akkor személyesen megkérdeztük a véleményüket, de nyilván az volt a cél, hogy újra összefoglalhassuk az evangéliumot, és minél többen tudjanak ott Krisztus mellett dönteni. És mi a feleségemmel akkor úgy éreztük, hogy végre levegőt kapunk, és hogy Isten erre teremtett minket, hogy vigyük az örömhírt, és beszéljünk emberekkel. És az egyik nyáron maga csoda volt, hogy én fizetés nélküli szabadságot is kaptam a kórházban arra az egy hónapra, hogy elmenjek egy ilyen evangelizációs turnéra. Nem felejtem el azt a néhány hetet, amikor a turné után viszont visszamentem a kórházba dolgozni. Fiatal gyerekorvosként még. És azt éreztem, hogy amit itt csinálok, annak totálisan semmi értelme nincs. Mert nekem igazából azt kellene csinálnom, hogy amikor odaadom a zárójelentést a szülőnek, akkor azt mondanám, hogy hát igen, ez is fontos. De tulajdonképpen itt van ez a kis füzetecske, és ebben össze van foglalva az evangélium, és ezt most azért meg kéne beszélnünk. És azt éreztem, hogy ezt nem tudom megcsinálni a kórházba, tehát nem erről szól. És nem csak azért, mert szocializmus van, hanem mert nem ezért jönnek a kórházba. És szenvedtem, hogy ezt kéne csinálni, de ez nem megy. Tehát akkor abba kéne, hogy ezt az egészet teljes állásban szolgálni kéne. És akkor megkérdeztem általam ismert, tapasztalt a keresztény orvosokat, hogy hát mit kéne csinálni. Néhány azt mondta, hogy hát nem kell ezt annyira ilyen módon komolyan venni, hanem neked, kedves fiatal barátom, azt kéne csinálni, hogy kutassál sokat, tarts előadásokat, publikálj sokat, legyél a lehető legjobb gyermekorvos abban a kórházban, és aztán majd megkérdezik, hogy te mitől vagy ennyire nagyon-nagyon jó. Megfogadtam, hogy hát legyek szakmailag igényes, és próbáljak nagyon-nagyon-nagyon, és vártam, hogy majd kérdezik. Nem kérdezték, nagyon örültek neki nyilván, hogy én jól próbáltam csinálni a dolgot. Ez gyakorlatilag a showmentes cukoroldat volt. A édeskedves doktor. És a show meg hiányzott, és egyre jobban feszített. Úgyhogy számomra, amikor először találkoztam ezzel a szemlélettel, ezzel a tananyaggal, olyan volt, mint egy doboznospa. Görcsoldó. Tehát, hogy ez a görcsös valami, ami rajtam volt, hogy nekem ezt kéne, azt kéne, azt kéne, ezt levette a vállamról, és azt próbálom nyilván csinálni a hétköznapokban. Van olyan nap, amikor túlcsordulva, van, amikor magamat összeszedve, megfeszítve. Ezt a szemléletet, hogy akinek éppen ott arra van szüksége. Volt olyan, hogy megtérésnél imádkoztunk a praxisomban? Volt, de nem az a mindennapi dolog. Viszont olyan ember, aki aztán mással imádkozott megtérésért, olyan meg több volt. Talajművelés talán jó volt. Lehet, hogy én voltam az első ember néhány ember számára, aki azt mondta, hogy na hát ez nem is teljesen budjant ez az ember. Annak ellenére, hogy azt tudjuk róla, hogy hívő.
Milyen a látásérzékenységem, ha a környezetemre Isten szemszögéből tekintek? Dr. Széchenyi Rita, szemészorvos, az IHS alapítvány munkatársa saját hivatásán keresztül mutatja be a hétköznapi evangelizáció fontosságát.
Nagyon sok olyan páciens van, aki bejön, és akkor mondja, hogy a jogsit akarja meghosszabbítani, és akkor kiderül, hogy közben már alig lát, mert hát ugye az évek során kialakult mondjuk egy szürke hályog jó esetben. És van olyan páciens is, aki pedig bejön, hogy hát én micsoda rossz az a szemüveg, amit kapott mondjuk mástól, nem tőlem, és akkor variálunk fél órát, és akkor kiderül, hogy egy negyed cilinder eltérés van, és akkor kicsit kérdezgetem, és akkor kiderül, hogy ő egy mérnök ember. Tehát neki a nüanszok is borzasztó sokat számítanak. Van olyan ember, akinek nagyon magas a látás igénye, és nagyon kicsi eltérés is zavarja, és ezért egyre divatosabbak a a különböző nem is 100%-os, hanem már 120-130%-os látás biztosító műtétek, és van, akinek meg kicsi a látás igénye, gyakorlatilag észre se veszi, hogy mondjuk már csak a tábla felét látja. Kihívást intézek hozzátok, hogy nektek milyen a látás igényetek, és milyen a mi látás igényünk ilyen szellemi szinten, tehát az isteni szinten. Sok ember meg azt gondolja, hogy most miért foglalkozzam én Isten dolgaival a hétköznapjaimban, amikor arra ott a lelkész. Hát az az ő dolga, azért fizetik. Nekünk mi a látás igényünk? Mit látunk, amikor találkozunk valakivel az utcán, vagy amikor találkozunk egy másik anyukával a játszótéren, vagy amikor elmegyünk fodrászhoz, vagy amikor mi vagyunk a fodrászok. Mit látunk, hogy megint egy unalmas fél óra, Vagy pedig látunk egy lehetőséget, látunk egy Isten által előkészített találkozást, és azt mondjuk, hogy hű, lehet, hogy két percig fog tartani, de ha az én látásigényem magas, akkor meg fogom látni, hogy ezt a találkozást Isten miért készítette elő. Nem azt akarom mondani, hogy így halálra stresszeljük magunkat, hogy minden sarkon, mikor maradok le arról a pillanatról, amikor egy embert közelebb segíthetnék Istenhez, nem, hanem ha az érzékenységünket olyan szinten tartjuk, akkor azt is észreveszünk, hogy mondjuk egy rendelésen, vagy mondjuk egy ügyfél fogadáson a napi 20-ból melyik az a kettő, akit Isten most úgy hoz elém, hogy szüksége van arra az egy-egy mondatra, vagy arra az egy-egy gesztusra. Hogyha az érzékenységünket odaállítjuk, hogy egy ilyen szellemi várakozás legyen bennünk, hogy ez most csak egy olyan mindennapos pillanat, amikor a fizetek a közérben, vagy ez egy olyan pillanat, egy olyan Isten által előkészített pillanat, és annak a kasszás nőnek szüksége van arra az egy plusz mondatomra. Nyilván ez oda vezet, hogyha bennünk az a motiváció van, egy ilyen szeretetteljes átadás, hogy te jó ég, a zsebemben van az életmentő gyógyszer, és én meg ilyen közömbösen elmegyek amellett, akinek szüksége van rá, vagy pedig az van, hogy a zsebemben van, és hú, most észrevettem, hogy neki ezt oda kell adni, akkor nyilván a motiváció is helyes lesz, és szerintem egész életünkben küzdeni fogunk azzal, hogy tiszta a motiváció, nem tiszta, úgyse lesz tiszta, mert nem mi vagyunk az Úr Jézus, de hogy talán el tudunk igazodni, hogy nem akarunk se külső elvárásoknak megfelelni, de nem akarunk közömbösek se lenni. Ahogy bennünk van ez, hogy egy ilyen érzékenyített állapotban létezni a világban, akkor talán jobban részt tudunk venni Isten embereket megszólító munkájában.
Hogy is van az igazság meg a szeretet egysége? Azzal kezdtem az egészet, hogy az lenne a célunk, hogy hatással legyünk a világra. Tehát ebben a világban, ahol ömlik ránk mindenféle, nekünk az lenne a feladatunk, hogy megfelelő befolyásunk, megfelelő hatásunk legyen a másikra. És itt két szélsőséget mutatok be, nagyon-nagyon leegyszerűsítve és nagyon gyorsan. Az egyik az, amikor túlzott az elhatárolódás. Ez jellemző azokra a közösségekre, akik nagyon-nagyon szentnek érzik magukat, jól el vannak önmagukban, és igazából az igazságot azt nagyon-nagyon markánsan képviselik. Ugyanakkor annyira sündisznószerűvé válnak így, tehát mindenütt szúrnak. Az üzenet az ilyenkor radikális, viszont nincs hallgatóság, tehát ki szeret egy sündisznó közelében lenni, ki szeret olyan hívő közelében lenni, aki markáns bibliai igazságokkal mindig ítélkezik, az elmarja maga körül, tehát nyilvánvalóan nincs befolyásunk. A másik véglet az a túlzott azonosulás, tehát itt teljes az elfogadás, tehát azt mondom, hogy együtt részegedek le a másikkal, például, mert annyira elfogadom, annyira azonosulok. Hatalmas a szeretetem iránta, de innentől kezdve az üzenetem fog elveszni. Tehát ha mindenben teljesen azonosulok, és szinte kaméleonként viselkedek, akkor megint csak nincs befolyásom. És az igazság meg a szeretetnek az egysége, ez nem is egyensúly, ez egység. Hát számomra a Golgotai kereszt az, ahol ez megvalósult. Tehát az igazság Istennek az igazsága, és az, hogy hogy ezt az egészet ő a saját fiának a halálában oldotta meg, tehát ez valami egészen döbbenetes egység. Nekünk meg ezt meg kell találni, hogy tudunk szeretetet kifejezni, és hogy marad meg az üzenetünk. Nem az a feladatunk, hogy a posztmodern ember számára mi felhigítsuk az üzenetet, vagy elmismásoljuk. Ezt kell megtalálnunk, hogy mi az igazságnak és a szeretetnek az egysége.
Az előbbiekben néhány momentumot hoztunk elő, ami a hívők esetében is nehézséget okozhat a mások felé való elhivatottságban. A nem hívőkben is tornyosulhatnak különféle érzelmi, értelmi és akarati akadályok. Hívő emberként segítségül lehetünk ezek lebontásában, és a lelki talajelőkészítés, magvetés vagy akár aratás szakaszában.
Nekem most volt alkalmam repülőn utazni, és akkor szembesültem azzal, hogy én nem olyan vagyok, aki középre kéri a jegyet, és aztán az út végére a jobboldali, baloldali szomszédja is megtér, mert én, nekem erre nincs ilyen kifejezett ajándékom, de igenis vannak ilyen emberek, tehát tudom, hogy van olyan, aki ezt egy szuper lehetőségnek tekinti, és lenne az a tűzék, hogy mindig mindenkivel megosztani, és erre van is ilyen felhatalmazottsága. És talán ez az evangelizálás ajándéka, ha megint csak nagyon címkézni akarjuk. Én hozzám sokkal közelebb áll, hogyha erre az egészre úgy tekintünk, hogy ez egy folyamat. Tehát ahhoz, hogy valahova eljussunk, minden lépés ugyanolyan fontos, tehát az első is, az, ami a negyedik, ötödik, között van, vagy hogyha mondjuk lépcsőfokakat nézünk, meg az utolsó előtt is épp olyan fontos. Tehát ugye egy útra nem lehet úgy elmenni, hogy azt mondom, hogy hát a 10-től a 12. kilométerig az ki is maradhat. Mert akkor nyilvánvalóan nem fogunk eljutni a célhoz. És mi, hogyha magunk szolgálatáról, meg a világban lévő különböző szolgálati formákról gondolkodunk, hogyha azt nézzük, hogy lehet, hogy az a negyedikről ötödik lépcsőfok, vagy lehet, hogy ez a nyolcadikról kilencedik, de ugyanolyan fontos. És nekem ez nagyon felszabadító gondolat volt, hogy ha én az ötödikről hatodikra segítek el valakit, akkor ugyanúgy részt veszek az evangelizáció munkájában, mintha nekem jut az a szerep, hogy bevezetem őt a kapun keresztül, tehát hogyha most ezt így egy templom kapun a képzeljük el. Tehát az evangelizáció az a folyamat, ami során egy nem hívőt oda vezetünk a Szentlélek erejével sok-sok apró döntésen keresztül, hogy az akadályokat legyőzve hitét Krisztusba vesse, és okos emberek készítenek mindenről statisztikát. Arról is van állítólag statisztika, hogy körülbelül egy hétköznapi átlag ember átlag életében 9 meghatározó találkozásra van szüksége ahhoz, hogy...
Minimális.
Igen, ahhoz, hogy ezen az úton végig menjen. És nyilván nem arról beszélek, amikor azokról a különleges csodaszáma menő dolgokról, amikor valaki egy pillanat alatt megérti az igazságot. De annak is általában vannak előzményei. Mindenki el tudja mondani a saját életében, itt akikkel beszélgettem, hogy itt ért hatás, ott ért hatás, amott ért hatás, és mindegyik egyformán fontos volt.
Az evangelizáció, mint folyamatról van szó, és ebben én a sikert úgy definiálnám, hogy merek kezdeményezni, és egy lépéssel közelebb segíteni a másikat, a hitre jutás útján. Tehát nem feltétlenül, hogy valakit pont én juttatok a megtérésre. Ennek minden szavát hadd húzzam alá, tehát siker az, ha kitartóan és kezdeményezően részt veszünk az evangelizáció folyamatában. Istentől kapott egészen egyedi ajándékaink és lehetőségeink felhasználásával, tehát milyen állatként, sasként, kacsaként, a Szentlélek erejében természetesen, annak érdekében, hogy a nem hívőt egy lépéssel közelebb segítsük a Krisztusba vetett hit felé, az eredményt pedig Istenre bízzuk.
A hétköznapi evangelizáció képzésen bemutatott segítő eszközök között az első az úgynevezett 4K, azaz a kompetencia, a krisztusi jellem, a könyörületesség és a kommunikáció. Fontos természetesen az imádság, az úgynevezett hitzászló és a hittörténetek, a személyes megtérési történet megosztása, valamint a jó kérdések. Ezekről szól röviden a következőkben a képzés vezetője.
A hitzászlókról és a hittörténetekről. Úgy kell elképzelnetek egy találkozást, hogy valahol munkahelyen, családban, akárhol vagytok, másik igazából még nem tudja azt, hogy te hívő vagy, de úgy alakul a beszélgetés, hogy ő mond valamit, megfogalmaz egy élethelyzetet. Te ehhez tudsz kapcsolódni, és felemelsz egy hitzászlót, hogy te érted, hogy miről van szó igazából, és hogy neked ebben a helyzetben hogy segített Isten, vagy milyen igét olvastál, vagy mit tapasztaltál Istennel. Jó, elképzelhető ez? Nagyjából. A másik az vagy azt fejezi ki, akár testbeszéddel, akár szavakkal, hogy őt ez baromira nem érdekli. Vagy felnyílik a szeme, hogy tényleg? És ha ilyen történik, hogy tényleg, akkor esetleg azt meg tudod fogalmazni egy kicsit részletesebben, néhány mondatban. Az egy hittörténet már. Tehát abban egészen biztos vagyok, hogyha most az lenne a feladat, hogy egy napot azzal töltenénk, hogy hittörténeteket vagy hitzászlókat írnánk, akkor itt kötetek telnének meg, mert hála Istennek nagyon-nagyon sok évet töltöttünk már el együtt összesen az Úrral, tehát nagyon sok mindent átéltünk már vele. Jó, itt az a kérdés, hogy ezeket a dolgokat, amiket átéltél Istennel, ezt hogyan tudod lerövidíteni mondjuk egy hittörténetté, és adott esetben abból, hogy tudsz egy hitzászlót csinálni. Gondolj vissza az életedre, és írd le magadnak, ez csak emlékeztetőül olyan eseményt, ezt nem kell részletesen, amelyben Isten nyilvánvalóan jelen volt, és amely a beszélgető társad számára egy bizonyos helyzetben segítség lehet, jó? Tehát ezt gondold végig, nem tudom én, leírod magadnak lakáseladás, vagy leírod magadnak azt, hogy munkahelyváltoztatás. Tehát bármi, de akár csak annyi, hogy egy autóvétel, vagy jó? Tehát nem kell drámára gondolni, de akár az is lehet életben átélt dráma. Fogalmazd meg a saját hittörténetként, ezt viszont kérem, hogy azt a néhány mondatot, azt tényleg írd le, hogy ezt a bizonyos eseményt hogy tudnád leírni. Vallási zsargon nélkül. És hogy mi ennek a történetnek a leglényegesebb eleme, és abból csinálj egy hitzászlót. A mindennapokban ez pont fordítva megy, mert a beszélgetés során te fölemelsz egy hitzászlót. A főm, aki most már egy másik generáció, ugye, mint én, az azt mondja, hogy a hitzászló azt tulajdonképpen képzeljük el úgy, hogy az egy link az e-mailben. És ha másikat érdekli, akkor rákattint, és elolvassa, hogy mit tartalmaz. Oké? Okay? De ahhoz, hogy meglegyen az a link, ahhoz meg kell fogalmaznia magát a mondani valót. Mondok akkor egy példát. Ez jut eszembe, hogy mi, amikor fiatal házasok voltunk, már nagyon, nagyon készek voltunk arra, hogy mi nagyon szeretnénk szülők lenni, és nagyon, nagyon hamar is szerettünk volna gyermeket. És két babát elveszítettünk. Másodiknál valami egészen különleges módon, ezt most nem mondom a részleteket nektek, egész különleges módon észleltük azt, hogy Isten nem csak, hogy pontosan tudatában van annak, hogy mi mind megyünk keresztül, hanem még egy ígéretet is tett. Hizászóként ez úgy működhet, tehát van egy ilyen beszélgetés mondjuk, hogy az egyik, és ez a közelmúltban volt is, tehát valakivel arról beszéltem, hogy ők most elvesztettek egy babát, és akkor azt mondtam, hogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon át tudom érezni azt, hogy mind mentek most át, és én igazából el se tudom képzelni, hogy Isten nyilvánvaló jelenléte nélkül ezzel hogy tudtunk volna átmenni. Pont. Hitzászló, meglengettem. És akkor azt mondja, mi történt? És akkor röviden elmondja az ember, hogy mi a helyzet. Jó? Tehát körülbelül ez így elképzelhető? Nyugodtan gyakorolhatjátok. Jó értelemben, mindig azzal a motivációval, hogy szeretem a másikat. Van egy olyan fejezet a könyvetekben, a szemelvények között, hogy jó kérdéseket teszel fel. Az önmagában egy kérdés, kérdőjel van a végén. Ez is egy eszköz, tehát a kérdések is eszközök, jó? Eszköz az, hogy te milyen vagy, hatalmas eszköz az imádság, nagyon jó gyakorlati eszköz a hitzászló és a hittörténetek, és a kérdések. Tehát abszolút biblikusak a kérdések, Isten is feltett kérdéseket, Nem azért, mert nem tudta. Azt mondja, hol van a testvéred? Kérdezi Káintól. Meg egy csomó-csomó egyéb kérdést. Jézus a beszélgetés kérdéseken keresztül építette. Most csak az al pontokat olvasom. Egy, a kérdések nem jelentenek fenyegetést. Kettő, a kérdések alázatot tükröznek. Hármas, a kérdések lehetővé teszik, hogy a hallgató maga fedezze fel az igazságot, és maga jöjjön rá, maga fogalmazza meg. Jó, tehát a pszichoterápiában ezt úgy hívják, hogy szókrateszi kérdések. Olyan kérdéseket teszel fel, amivel rávezeted a másikat, hogy ő fogalmazza meg azt az igazságot, amit te egyébként tudsz. A negyedik, a kérdések további kérdéseket szülnek, de ez arra biztatás, hogy, és én mindig magamat is biztatom, mert én is olyan ember vagyok, aki nagyon szeretnék, hogy gyorsan, jól haladni pragmatikus ember lévén. Néha azt gondolom, hogy most mit húzzuk az időt ilyen kérdéssel, olyan kérdéssel, sokkal egyszerűbb, ha én gyorsan megmondom, hogy mi is az igazság. Ha egy picit is hasonló vagy, mint én, akkor neked szól ez a mostani üzenet, hogy ne sajnáld az időt. A másiknak sokkal inkább sajátjává válik, hogyha ő maga jön rá az igazságra, adott esetben a te kérdéseid segítségével. Nem túl terhelés, hanem túl csordulás. Ez is mindig ott legyen bennetek. Tehát az, hogy Isten sóoldatának része vagyunk, főként nem arról szól, hogy mit teszünk konkrétan, hanem hogy kik vagyunk. És Isten elsősorban nem azt akarja, hogy legyen egy szolgálatunk, hanem hogy az egész életünk szolgálat legyen. Az is fontos, hogy az evangelizációnak a kulcsa az nem a módszer, vagy a forma, nem is a kommunikációs készség önmagában. Ez mind jó, hogyha van. Azért is voltunk együtt, hogy ebben is próbáljunk fejlődni, és próbáltalak inspirálni titeket, hogy akárhol is tartotok ebben, az Istennel való együttműködésben, van még hova fejlődni. Csináljátok, figyeljetek, de a kulcs az a bennünk égő tűz. És hogy Isten munkálkodik, és szeretnék a munkatársa lenni.